Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Máté evangéliumában találjuk megírva, a 18. fejezet 15. versétől kezdve következőképpen hangzik. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, vígy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a bogányt vagy a vámszedőt. Ámen. Fogadjunk el. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát Pécs sincsen olyan nagyon közel, de én múlt héten jó pár ezer kilométert tettem meg, a finnországi testvérgyülekezetünket látogattuk meg múlt vasárnap, ezért Kis János lelkész úr volt szolgálatban, ő helyettesített bennünket, és hát először is a finn testvérgyülekezetünk a Hyvinkää városában lévő evangélikus gyülekezet nagy-nagy szeretettel köszönti a kecskeméti testvéreket, és nagyon a szívemre helyezték még a repülőtéren is, mielőtt elbúcsúztunk egymásról, hogy mindenképpen adjam át az üdvözletet, és az egész templom előtt hirdessem ki, hogy nagyon gondolnak ránk, és szeretnek bennünket, és imádkoznak értünk. Valóban nem sok finn szót ismerek, de az ottani prédikációból sokszor elkaptam azt, hogy éppen Kecskemétről van szó, mert Kecskemét az ugyanúgy van finn, mint magyarul. Úgyhogy ezt értettem, hogy Kecskemétről beszél a lelkész, ennél többet nem nagyon igaz, hogy egy meg kettő. Szóval Finnországban jártunk, és egy nagyon különleges adottságú gyülekezetben folytathattunk tulajdonképpen tanulmányokat. Hát ez igazi tanulmányút volt, olyan áldott gyülekezeti gyakorlatokat láttunk, amiket hát nagyon szívesen hozunk haza, és hát ha valahogy be tudjuk mi is építeni a mi gondolkodásunkba, vagy gyülekezeti struktúránkba. Hát egészen más a finn testvérgyülekezetünknek a összetétele, egészen más a finn testvérgyülekezetünknek a mérete. Hadd mondjam csak így, csak egy pár mondatban, hogy egy 40 ezeres város Hyvinkään Helsinkitől északra, van, aki már járt, felügyelő már járt is ott. Ez a 40 ezeres város pedig 29 ezer fős gyülekezetet takar magában. Tehát amíg mi 110 ezeren vagyunk itt nagyjából, vagy 120 ezeren, nem tudom, Kecskeméten is, 500 család tartozik a gyülekezetünkbe, nagyjából 1200 ember, addig ott a 40 ezeres városban 29 ezer fő tartozik a gyülekezetbe. Nem voltak 29 ezeren a vasárnapi Isten tiszteleten, azért azt el kell mondani, na de hát itt se vagyunk 1200-an, pedig aztán tényleg lehetnénk. Nagyon jó lenne. Rácsodálkoztunk ezekre a méretekre, 13 lelkész szolgálatban a gyülekezetben. 100 főállású alkalmazott van, ugye nálunk másfél. Ott 100-an dolgoznak a hivatalban. Szóval egy egészen már, van csak a kántor a kedvéért mondom, van 3 főállású kántor. Tehát egészen másféle méretekben gondolkodnak, más az elképzelésük az egyházról is, de Krisztusban mégis annyira megtapasztalható volt az egység, és hogy ők bennünket számon tartanak, és hogy ők Kecskemétért imádkoznak, és nem is értik, hogy lehet itt 22 fok októberben, hogy jövünk haza itt 22 fokban, amikor ott kint már hóesés volt. Örültem neki, egy kis havat is megtapasztaltam, mert hát itthon úgyse lesz. Szóval nagyon sok mindenre rácsodálkoztunk. Rácsodálkoztunk a természet közeliségükre, hogy mennyire minden nappalig a berendezések, a templom belső, hát olyan, mint egy IKEA katalógus. Szóval annyira minden rendben van, minden a helyén van, minden klappol, az ember belép és azt érzi, hogy valami nagyon a helyén van itt ebben az országban. És ott abban a berendezésben, a millióben, az emberek hozzáállásában, nyugodtságában, békességében valami nagyon komoly rend uralkodik. Náluk az a kiindulás, hogy közel vannak a természethez. Van nagyon sok természeti érték, nyilván nálunk is, de valahogy mi máshogyan gondolkodunk erről. És ahogyan az ő építészetükben is nagyon közel vannak a természethez, úgy minden gyülekezetben ez látszik meg, nem csak a berendezés, hanem olyan nyugodt minden. Ott az az alap, hogy közel vannak a természethez. Nekünk az az alap, hogy közel kell lennünk Krisztushoz. Tehát mi lesz a gyülekezeti alap? Mi az, ami biztosítja azt, amit egy finn templomban való belépéskor, hogy milyen otthonos? A mi templomunkban, amikor belép valaki, hát Ibül egyetlen protestáns templomában, nyilván erre büszkék vagyunk a templom belsőnkre, de a gyülekezetünket mi teszi olyanná, amiben azt érzi az ember, hogy otthon vagyok, hogy jó itt lenni, hogy valamiféle rend uralkodik ebben a gyülekezetben. Minden keresztény közösségben az Úr által teremtett és fenntartott szép rend kell, hogy, és a jó rend kell, hogy az alap legyen. Tehát, hogy működjünk úgy, ahogyan Jézus tanítja. Nézzük meg, hogy mit csinál Jézus, nézzük meg, hogy hogyan csinálja ezt. A Biblia, az evangéliumok teli vannak ilyen történetekkel, amikor azt lehet megnézni, hogy Jézus hogyan tesz egy otthont otthonná. Hogyan, nem lakberendezési szempontból persze, hanem inkább imádság szempontjából. Hogyan fordul oda az emberhez? Hogyan biztosítja azt egy közösségnek, hogy az a közösség az egy összetartó, koherens társaság legyen? A tanítványokat, ugye, ha megnézzük, hát ez egy összetartó csapat. Hát aztán Júdás persze kikerül a 12-ből, de addig összetartók voltak. A mindennek megvan a helye, megvan a módja. Az Úr összhangot akar nekünk ajándékozni. És nyilván ezt már két ember közösségében sem könnyű megteremteni. Hát még mi van akkor, amikor nem tudom, itt vagyunk ebben a gyülekezetben 1200-an, vagy talán még egy kicsit többen is. Hogy lehet egységet teremteni egy 29.000 fős hüvinkei gyülekezetben? Hát ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Hogyan lehet egy egységként tekinteni ezt a rengeteg embert? Jézus azt ígéri, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott ő ott van. És ez a jelenlét, ez azt jelenti, hogy oda ajándékozza az ő békességét. Most ha 2-3 ember ilyen fontos az Úristennek, és ilyen fontos Jézusnak, hogy ahol ketten vagy hárman keresik az ő békességét és megadja, hát akkor mi a helyzet, amikor itt vagyunk most nem tudom mennyien, 100-an? Mi a helyzet akkor, amikor egy egész gyülekezet, egy egész közösség, vagy egy egész ország kéri azt, hogy add nekünk, Uram, a te békédet, mert vágyunk a békességre, vágyunk a jóra. A történet címe, illetve Jézus szavainak a Szentírásban lévő rész ezt a címet kapta, hogy testvériség a gyülekezetben. Az összhangot szerető Úr szól hozzánk, aki akkor is utat mutat, hogyha nem jól mennek a dolgok. Ebben a történetben az a nagyon izgalmas, hogy ha megnézzük a 10 parancsolatot, amiben az van leírva, hogy mit ne csinálj, vagy mit csinálj, de az már nincsen leírva, hogy mi van akkor, hogyha véletlenül mégis homokszem kerül a gépezetben. Ebben a történetben pont azt láthatjuk, hogy Jézus már arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha nem sikerül valami egységet megtartanunk. Mi van akkor, ha valami nagyon nyilvánvaló bűn szivárog be a közösségeinkbe? A 10 parancsolat elmondja, hogy ne csináld ezt, ne ölj, ne paráználkodj, stb. De arról már nem beszél a 10 parancsolat, hogy mit csináljunk akkor, ha valamiért mégis megtörténik a baj. Ezzel megy tovább egyébként az új szövetség, és Jézus ezzel mond többet, hogy megoldást kínál a bűnbocsánatban, a kereszt halálában. Megoldást kínál erre. Ma Jézus arról beszél, hogy hogyan járjunk el akkor, hogyha valaki részéről közösségromboló módon beszivárog a bűn egy bármilyen közösségbe. Vegyük észre, hogy Jézus arról beszél, hogy Isten ajándéka az összhang, és hogy ez egy milyen nagy ajándék, és hogy ezért mennyit kell dolgozni. Hogy a békesség és az összhang az sohasem magától adódik. Mert ugye, ahogy említettem egy pár prédikációval ezelőtt, talán valamikor így ősz elején, hogy a sátán, a diabolosz, a gonosznak, ez a szó görögül diabolosz, azt jelenti, hogy széthaigáló. Az a valaki, aki széthaigálja a dolgokat. Akinek nem tetszik a rend. És hogy ez minden közösségben, ahol két ember már összegyűlik, már ott veszélyforrás. hogy két ember sokszor elkezd egymástól eltávolodni, és egyik arra menni, a másik arra. Hogyan tudjuk mi a gyülekezetünket egyben tartani? Ez a nagy kérdés. És Jézusnak erre van szava. Olyan sokszor van az, hogy emberi érdekek, szinte ez mindennapos dolog, hogy emberi érdekek megrontják az Istennek a szép harmóniáját. De igazából azt látjuk Jézus szavaiból, hogy nem is az a probléma, amikor, illetve az is nagy probléma persze, ha megrontják, hanem az a legnagyobb probléma, amikor ezt már természetesnek veszi egy közösség. Hát ez jó van, hogy így van, meg inkább nem szólok, nem szólalok föl. Jézus nem csak egy gyülekezet működésének, hanem minden emberi közösségnek az alapját teszi le itt, hogy mit csináljál akkor, ha problémád van. Így van ez a családunkban is. Ha problémád van, mondd meg. Tehát beszélj róla. Ha valami nem tetszik, ha nyilvánvaló tévedés történik, akkor azt szóvá kell tenni. És így van ez egyébként a polgár életünkben, a mindennapjainkban. Jézusnak itt van ez a gyönyörű három lépéses megoldási módszere. Egy, ha probléma van, ha valamit tapasztalsz, ami nyilvánvalóan bűnös, akkor azt mondd meg. Négy szem közt. Kettő, ha nem hallgat rád, akkor egy-két embert vegyél még magad mellé. És hogyha három, akkor sem hallgat rád, hát akkor mondd meg a gyülekezetnek. Itt van a három lépés, és ez a három lépés, ez nagyon fontos három lépés, mert sokszor a harmadikig már nem jutunk el. Azért is fontos ez a három lépés, mert ezt a mindennapjainkban lehet használni. Jézus nem csak a konfliktus kezelésre, a gyülekezetben, nehézségek kezelésére az emberi közösségben, hanem általában a társadalomra is nézve is nagyon hasznos tanácsokat ad. Már Finnországról volt az előbb szó. Emlékszem arra esetre, amikor pont 10 évvel ezelőtt tanultam ki Finnországban egy egyetemen, és ott gánai lakótársaim voltak, hát fantasztikus kultúrsok volt, az afrikai testvérekkel, keresztény testvérekkel együtt lenni, egészen mást gondoltak Istenről, mint én, és Jézust is másképpen ábrázolták. És ezek a gánai lakótársaim valahogy egyszer túl hangosak voltak egy este során, és a finn ember úgy működik, legalábbis ott a lakótársaink úgy működtek, hogy megvárták, hogy 10:00 legyen, és 10:00-kor hívták a rendőrséget. Pedig ezek olyan galamblelkűek voltak, ezek a kedves gánai lakótársaim, hogyha szólnak nekik, akkor azonnal abba hagyták volna. Nem. Rögtön a csúcsot célozták meg, a rendőrséget. Hát lehet, hogy nem olvasták Jézust. Szólj neki. Egy, menj oda, szólj. Kettő, ha nem, akkor hívjál mást. Harmadik, hívd a rendőrséget. Szóval, hogy olyan sok helyen lehet ezt hangsúlyozni. A béke az nem egyenlő azzal, hogy látok valami nyilvánvalóan rossz dolgot, és nem szólok, mert jaj, de fontos a szeretet, meg jaj, de fontos a látszategység. Az nem fog békét adni. A szeretet pont abban mutatkozik meg, hogy engem elkeserít az, hogy valamilyen nyilvánvaló bűn beszivárog egy közösségbe, és rombolja. Tudják a testvérek miért? Mert annyira nagy szükség közösségre, mint ma, talán soha nem volt. Ez tart meg bennünket. A gyászban ez tartja meg a gyászolókat, hogy együtt vannak. A sírhoz, amikor kimegyünk november 1-én, olyan rossz egyedül megállni, de amikor a családdal kimegyünk, összekapaszkodunk, együtt vagyunk. Ha valaki éket ver ma a közösségbe, bármilyen közösségbe, az akkora bűnt követel, hogy azt ki se lehet mondani. Mert ma ezért kell a leginkább dolgoznunk, hogy együtt maradjunk, hogy egyek legyünk Krisztusban. Hogy egyfelé nézzünk, és az pedig az Isten. Ez a mi gyülekezeti küldetésünk. A szeretet pont abban nyilvánul meg, hogy nekem fáj az, hogyha valami nagyon nyilvánvaló rossz dolog történik a gyülekezetben, és ezért én szólok. És kérem a testvéreket is, hogy nyugodtan jöjjenek és szóljanak. Mert honnan tudhatná az a gyülekezet vezető, vagy honnan tudhatná az, aki magáról meg van győződve, hogy az jól csinálja, hogy az jó, hogyha az igazából nem is jó. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy itt nyilvánvalóan a nagy és egyértelmű bűnökről van szó, amik megrontják a közösséget, pártoskodás, kibeszélés, pletykálás, ezek olyanok, amik szétszedik, széthúzzák a közösséget. Ilyenkor kell szólni. Ilyenkor kell Jézust komolyan venni. Ugyanakkor hadd árnyaljam egy picit a képet is. Mert az én bölcsességem is kell, meg az emberi imádság is kell abban, hogy megítéljem azt, hogy mikor kell szólni, és mikor nem. Mert bizony ez a másik oldal ennek a történetnek, hogy nem mindenért kell szólni, és nem mindent kell szóvá tenni. Amikor hallom azt, hogy ami a szívemen az a számon, akkor mindig azt szoktam gondolni, hogy hát, az én 5 éves gyerekem is pont ugyanezt szoktam mondani, de azért, mert ő még nem tanulta meg, hogy hogyan kell uralni a gondolatait. Nem kell mindent szóvá tenni. Nagyon jó dolog, ami a szívemen az a számon, csak ez azt jelenti, hogy akkor az ember nem ismeri a tapintatot, meg nem tudja, hogy mikor mit kell mondani. Tehát lehet bármit gondolni, nem kell mindent kifejezni. Nem kell mindent kimondani. Mert a szavak nagyon óvatosan kell a szavaikkal bánni. Pál apostol, Jakab is megfogalmazza azt, hogy a nyelvünk, hát milyen picike testrészünk, és mekkora dolgokra képes. Hogy mekkora sebeket tud ütni, de mennyire tud vigasztalni, és szóval mekkora hatalma van az emberi beszédnek. Nagyon óvatosan, nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogyha a másik embernek valamit akarunk mondani. Jó az, amit akarok mondani. Istentől jön, megimádkoztam. Tényleg megbizonyosodtam arról, hogy az nem jó, hogy az bűn, hogy az szétszedi a közösségeinket. Ezeket a kérdéseket fel kell tenni. És hát Jézus pedig segít nekünk abban, hogy hogyan tudunk szembenézni a nehéz helyzetekkel is. Hogyan tudjuk felvállalni ezeket a sokszor kényelmetlen helyzeteket. Mert Jézus ezt nagyon sokszor teszi és tanítja. Számos olyan történet van az evangéliumokban, amikor azt várják, hogy Jézus most nagyon oda fog valamit mondani. És akkor Jézus elmegy mindenki, ott marad Jézus a bűnös emberrel, és azt mondja neki, hogy menjen, többi ne védkezz. És olyan, meg még több szerepel az evangéliumokban, amikor Jézus nagyon keményen megmondja magáit, de nem a magáit mondja meg, hanem az Istenit. Tehát, hogy Jézus elköteleződik az igazság mellett, elköteleződik a jó mellett. Ez ennek a lényege, hogy Jézus beavatkozik, amikor látja, hogy valami nem jól történik. Tehát nem piszlicsári ügyekről van szó, hanem akkor, hogyha a közösség sérül, hogyha rossz irányba megy a közösség, akkor nekünk nagyon kell vigyázni és védeni az egységet. Jézus pedig megadja a módját ennek, hogy hogyan kell ezt csinálni. Van ennek egy Istentől jövő rendezett módja. Jézus a bűn közepette is ezek által esélyt ad a rendezésekre. Jézus mutatja, hogy mi a megoldás, mutatja, hogy mit kell tennünk, merre kell mennünk. Olyan jó, hogy az ítélet után látjuk azt, hogy Jézus ezt azért teszi, hogy jól működjön a dolog, azért teszi, hogy az egység megmaradjon, hogy a gyülekezet egy legyen. Ezért imádkozik János 17-ben, ezért imádkozik számos más helyen Jézus, hogy egyek legyünk. És minden, ami az egységet rombolja, bomlasztja, az bűn. Imádkozzunk azért, hogy ez az egységünk meglegyen, és ez Krisztusban legyen meg, aki megadja ajándékba mindezt. Amen. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy hozzád imádkozhatunk, és hozzád szólhatunk. Istenünk, kérünk tőled egységet, békét, egyetértést és összhangot. Tudjuk, hogy amikor ez megvan, akkor az a te hatalmas nagy ajándékod. Istenünk, segíts nekünk arra, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk és mit mondjunk azért, hogy ez megkapjuk, és hogy ez a miénk lehessen. Segíts bennünket arra, hogy mit tegyünk, hogy ez az egység megvalósuljon közöttünk. Óvj bennünket és vigyázz ránk. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.